322-es számú éneket énekeljük, és akkor ezzel készülünk a igehirdetésre. 322-es ének, mélyen meghajlok én színed előtt. Hajtsuk meg fejünket és imádkozunk. Drága Úrunk, hálásak vagyunk ezért a mai alkalomért, és minden olyan programért, ahol a Te igéd hangozhat, és ahol a Te igéd kerülhet középpontba. És olyan jó volt ezt az éneket énekelni, hogy mélyebbre, mélyebbre. Mert azt szeretnénk naponként átélni, hogy olyan lelkület van bennünk, hogy nekem alá kell szállanom, neked pedig növekedni kell. Urunk, azért könyörgünk, hogy Te légy most középpontban, hiszen rólad szól ez a nap, rólad szól az életünk, mi nem magunkat ünnepeljük, nem magunkat állítjuk reflektorfénybe, mert mi akarunk bemenni a vörös szőnyegen, bevonulni, hanem alá kell szállanunk, hogy Te növekedhess. Szeretnénk, hogyha rólad szólna ez a nap, hogyha Te kerülnél a középpontba, azért könyörgünk, Urunk, hogy Te légy az, aki szólsz ezen a mai napon is. Látod a szívünket, életünket. Látod, hogy kit, mi terhel. Látod, hogy ki milyen teherrel érkezett ma. Látod, hogy a gondolataink hol, merre cikáznak. De Urunk, azért könyörgünk, hogy csendesíts most el bennünket. Ne nézz méltatlanságunkra, hanem tekints arra, amit ígértél, amihez olyan hű vagy már több ezer éve, hogyha kiált hozzád valaki, azt te meghallgatod és válaszolsz. Urunk, így legyen kiáltás ez a mai alkalom, és te csendesíts el, hogy a te válaszodat is meg tudjuk hallani, mert nem magunk akarjuk kreálni a válaszokat, hanem rád szeretnénk hallgatni. Így könyörgünk, Urunk, hogy az a téma, ami előkerül most ezen a délelőttön, abban te adj útmutatást. Jöjj közénk, szentelj meg bennünket jelenléteddel, áldj meg bennünket. Amen. Drága testvérek, közben a lelkész úr mondta, hogy kávézi ne menjen ki senki. Azon gondolkodtam, hogy ha nagyon álmosító lesz az igehirdetés, akkor mindenki felhatalmazást kap arra, hogy egy kávéval megdöntse magát, hát hogyha jobban tud majd figyelni. Ez az egyetlen egy lehetőség van. De igyekszem, kedves testvérek, az Isten igéjét úgy hirdetni, ha nem is dörgedelmes prédikációt mondani, de úgy hirdetni az Isten igéjét, hogy az ne csak a fülünkig, hanem egészen a szívünkig hatoljon. Így, kedves testvérek, azt a témát kaptam, és hát azt az egy-egy kérdést hadd tegyem fel, ami a téma köré csoportosul. A téma elvárások, kérdések, kétségek, és a három rövid ige szakasz pedig Mózes 4. könyvének 14. fejezetéből, miért akar bevinni minket az Úr, aztán János 12-ből, miért nem adták el inkább, és aztán az 1 Korintus 15-30-ból pedig, miért vállalunk veszedelmet. Három különböző történetben három kérdést olvashatunk. Feltett kérdéseink sok esetben érdeklődő, kíváncsiságot kielégítő szándékúak, azonban nagyon gyakran az értetlenség, a számonkérés, vagy éppen az elvárás van a háttérben. Gyakran kérdezünk mi is miértekkel. Miért van ez? Miért van az? Miért így kellett ennek történnie? Miért engedte? Miért nem csinálta ezt? Vagy éppen az igényben feltett szándékú kérdések, miért akar, miért nem, miért vállalunk. És lehetne még sorolni számtalan ilyen kérdéseket. Számtalan kérdés van bennünk, sokszor megválaszoltak, sokszor költőiek, azaz megválaszolatlanok maradnak. Nézzük meg ezt a csokrot, amit itt lelkész úr összeállított, hogy tulajdonképpen mik is vannak itt, miről is vannak itt szók? Elvárások. Hát a világ tele van elvárásokkal, ha azoknak nem felelsz meg, akkor nincsen rád szükség. Ha nem ütöd meg a mércét, ha nem vagy elég jó, ha nem vagy elég kreatív, ha nem vagy elég rámenős, nem vagy elég határozott, ha nincs meg benned az a szükséges plusz, akkor nincs rád szükség. Láthatjuk, hogy ilyen farkas törvények uralkodnak ebben a világban. Elvárások, azoknak megfelelni, és ezekből fakad az a sok megfelelési kényszer. Mert tele vagyunk elvárásokkal, irányunkba támasztanak elvárásokat, és aztán ebből fakad, hogy megfelelési kényszerbe vagyunk beleszorítva. Aztán ezt tovább gondolva, ha nem vagy elég jó, akkor nincs rád szükség, és ha nincsen rád szükség, akkor tulajdonképpen értéktelen vagy. Értéktelen. Az elvárásokból aztán el lehet jutni egészen addig, hogy ha nem felelsz meg az elvárásoknak, akkor értéktelen vagy. Nincs rád szükség. A keresztényeknél is gyakran fennáll a veszély, hogy elvárásaink vannak. Na de nem akármilyen. Elvárásaink, emlékszem, nem olyan régen, egy lelkész testvérem, és ne gondoljuk tovább, csak maradjunk ennél, hogy egy lelkész testvérem, egy lelkész kollégám, amikor a gyülekezetet szeretett volna váltani, akkor bekérte az adott gyülekezet, az adott kiszemelt gyülekezetnek a költségvetését és zárszámadását, több évre visszamenőleg, hogy megélhetés tekintetében milyen biztosítékai vannak. És ez nagyon nincsen jó, testvérek. Nagyon elkeserített engem. Valaki bekéri a költségvetés zárszámadást, mert elvárásai vannak a gyülekezettel szemben, hogy meg tudja kapni a fizetését, akkor ezek szerint elvárásból és nem elhivatásból megy. Valami nagyon nincsen rendjén. Milyen elvárásai vannak ennek az embernek, ennek a lelkésznek? Ha nem jó, akkor nem kell. Ha nincs elég lóvé, akkor nem kell. Ha nincs megélhetési biztosíték, akkor nem kell. Az elvárásaink alapján választjuk a gyülekezetet, a szolgálatot. Ha nem üti meg a mércét, akkor kiesik a fixisből. Ha nem üti meg a mércét, akkor nem kell, válogatunk, szelektálunk. Ha büdös a munka, akkor nem jó. Mondjuk ki egészen konkrétan. Ha büdös a munka, nem jó. Nem jól van ez így, drága testvérek. Elnézést kérek, nem a magam fényezése miatt, hanem nyilván a magam életéből tudok egészen hiteles példákat említeni. De emlékszem, amikor a mandabokori gyülekezetben elromlott az átemelő szivattyú, nem volt még akkor rácsatlakozási lehetőségünk a csatorna rendszerre. Átemelő szivattyúval emeltük át a fekáliát a tartályba, és elromlott az átemelő szivattyú, és kedves testvérek, nyakig a fekáliában ott kellett turkálnom. Büdös volt. Na, de nem azzal foglalkoztam, hogy nekem elvárásaim vannak. Nem azzal foglalkoztam, kedves testvérek, hogy egy lelkészhez nem méltó munkát kell végezni, hanem az Isten ügyét látni. Hogy akkor, amikor van egy igei alkalom, akkor elnézést, hogy ennyire vulgáris vagyok, vagy profán, ha jönnek a testvérek igei alkalomra, akkor ha szükségük van, el tudják végezni. Mert ez is igei alkalom. Az átemelő szivattyúnak a kicserélése, a fekáliában való turkálás is igei alkalom. Nem elvárásoknak kell megfelelni, kedves testvérek, hanem ott a fekáliában nyúlva örömmel lehet szolgálni. És a fekáliát értsük szó szerint, és sokszor, kedves testvérek, értsük átvitt értelemben is. A hívő embernek tehát ne elvárásai legyenek, hanem ráhagyatkozásai. Én sokszor elkeseredem, kedves testvérek, most nyilván a helyi gyülekezet mindig kivétel ez alól, de elkeseredem, hogy keresztények milyen lusta válogatósak tudnak lenni. Ők már hívők, akármit nem csinálnak meg. Ők már hívők, ők már szelektálhatnak különböző, és majd rányomják a pecsétet, hogy nekem nem arra van elhívásom. És lusta disznók, és az Isten ügye káromoltatik miattuk. Mert elvárásaik vannak. Mert csak a kérdésig jutnak el, ki fogja megcsinálni. És aztán keresztény gyülekezetekben hány olyan van, aki olyan, na fogjuk meg és vigyétek. Hogy hány olyan van, aki direkt úgy fészkelődik, hogy engedi a másikat oda engedni a munkát. Nem akarom elvenni tőle a munkát. Hát ez egy szolgálat. Csak mindig addig lesz szolgálat, amíg a másik csinálja. És elvárásaink vannak. Persze, hogyha nem megy a munka, ha nem úgy megy, akkor az első kritika az mindig az ő szájából megy. Mert az elvárásai magasak. Mert nem az Isten ügyét látja ebben, hanem az elvárásokat. Mert neki vannak igényei. Vannak igényei. Vannak elvárásai. Csak mindig a másikkal szemben. És nem magával szemben. Hogy Isten mit vár tőlem? És Isten nem elvárásként harangozza ezt be. Hanem mit vár tőlem, hogy hogyan tudom megdicsőíteni az ő nevét? És drága testvérek, valamikor egy emésztő tartályba kell megdicsőíteni az Isten nevét. Valamikor szószékről, pulpitusról. Drága testvérek, sokszor tapasztalom azt, hogy emberek inkább a pulpitushoz, meg az oltárhoz akarnak menni. Na ez egy jó szolgálat, nem? Sokan látják. És a kuli munkát azt hagyják a másikra. Azt a háttér munkát. mert elvárások vannak. Igen, a hívő embernek ne legyenek elvárásai. Ne legyenek elvárásai. A hívő embernek ráhagyatkozásai legyenek. Na de mit értek ez alatt? Tudjátok, kedves testvérek, József története az elmúlt időszakban nagyon-nagyon a szívemre helyeződött. Éppen a tegnapi útmutatóban olvasható ige is József történetéből volt. Amikor József azt mondja a testvéreinek, hogy ne civakodjatok a hazafelé vezető úton. És aztán tegnap erről az igéről kellett szolgálnom délelőtt, és elolvastam, hogy az egész kontextus, hogy hogyan is, milyen kontextusba ágyazódik ez a mondat, hogy ne civakodjatok az úton. És tudjátok, jó volt újra elolvasni József történetét, és végig gondolni azt, hogy ez az ember mennyi szenvedésen ment keresztül. Ő lent volt, most értsétek jól, az emésztőgödörben, ott a kút mélyén. Ő ott volt a rácsok mögött. Ő ott volt kiszolgáltatva az idegen népeknek. Ott volt kiszolgáltatva egy vezetőnek, egy fáraónak. József ki volt szolgáltatva a fáraó feleségének. Aztán újra börtön. Aztán újra kint, aztán újra börtön. És Józsefnek nem voltak elvárásai. Honnan tudjuk ezt? Hát kedves testvérek, hadd idézem ezt az igét Mózes első könyvének 45. fejezetéből, ami rámutat arra, hogy József hogyan tudott ráhagyatkozni az Istenre. Amikor ott vannak együtt a testvérekkel, ugye ő fölismerte a testvéreket, akkor elhangzanak ezek a mondatok. De most ne bánkódjatok és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhénység a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Tudjátok, a hívő ember az nem horizontálisan látja a dolgokat, hanem a hívő ember elsősorban vertikálisan. De a hívő ember nem azt nézi, hogy milyen kulimunkák vannak, milyen elvárások vannak. Ugye az elvárás, az első ige, Mózes könyvéből, amit kaptam, ott azonban elvárás. Miért hozták ki bennünket? Hát itt éhen pusztulunk, nincs mit enni, nincs mit inni. Pedig az ige azt mondja, az Isten országa nem evés és ivás. Itt fogunk elpusztulni, miért hozták ki bennünket Egyiptomból? Ugye elvárás. Igen, kedves testvérek, József az nem horizontálisan látja a dolgokat, hanem vertikálisan. Az Isten perspektívájából látja. És mennyivel más az Isten szemszögéből látni egy mély gödröt, mennyivel másabb látni Isten perspektívájából egy börtönt, egy nyomorúságot, egy szenvedést, nélkülözést, megverettetést, szégyent. Mennyire távol vagyok sokszor ettől. Emlékszem, kedves testvérek, néhány évvel ezelőtt egy önkormányzati szolgálatra kértek föl. Igen, egy lelkészben is megfogalmazódnak ilyen dolgok. Nem vagyok rá büszke, de hálás vagyok, hogy Isten tanít azért. És a Kossuth téren kellett szolgálnom, és hát megkérdeztem, hogy mibe kell, hát Luther kabátba, természetes, hogy mint az egyház képviselője, menjek ki, és ott szolgáljak. És kedves testvérek, veszem a Luther kabátomat, kezemben a Biblia, az előre leírt, megfogalmazott szöveg, Mózes tábla, teszem a kezemet a kilincsre, és azt mondom, fú, te jó, én most a Kossuth téren Luther kabáttal a kezembe fogok végigflangálni. Veszem a sluszkulcsot, kocsiban egészen oda megyek, oda parkolok valahogy, majd kibulizom, kimagyarázom, hogy majd ott egészen az önkormányzat épületem mellé beállok kocsival, és aztán majd csak 3 lépés a szolgálati helyet, nehogy már Luther kabáttal a kezembe végig flangáljuk ott a Kossuth téren, mindenki látni fog. Ez még egy augusztus 20-ai ünnepség volt. És aztán Isten azonnal rámutatott, hogy Krisztián, hát milyen lélek van te benned? Milyen lélek? Hát nem vállalod föl a Kossuth téren? Hát nem üldözés van, nem arról van szó, hogy Kínában, meg Észak-Koreában, meg itt, meg ott, meg amott, de ahogy is, hát a Kossuth téren, milyen lélek van benned? Elvárásaid vannak? És hálás vagyok, hogy Isten ott azonnal összetört engem. Rámutatott erre, hogy Uram, bocsáss meg, hogy ilyen lélek van bennem. Milyen lélek van ti bennetek? Az elvárás lelkülete? A kétség lelkülete? Hogy ki fognak nevetni? Kétségeim vannak, hogy végig tudok úgy menni a Kossuth téren, hogy ki ne nevessenek? És lehetne sorolni. Milyen lélek van ti bennetek? És József más perspektívából látta az Isten ügyét. Másképpen látta a gödröt, a börtönt, a fáraót, a szolgálatokat. Mindent másképpen látott. És tudjátok, egyedül ez a helyes szemszög. Nincs más. Nincsen második, meg harmadik, meg negyedik. Nincs. A hívő ember egyetlen egy szemszögből láthat dolgokat. Ha nem, akkor az mind helytelen. És azért vagyok ennyire radikális, hát János levele, éppen most a fiatalokkal János levelét vesszük. Én most döbbentem rá, kedves testvérek, hogy János levele az egyik legradikálisabb. Hát hihetetlen. Azt mondja, hogy vagy Isten gyermeke vagy, vagy az ördög gyermeke vagy. Tegnap erről volt szó. De nincs köztes. Vagy vertikális szemszögből nézed a dolgokat, vagy horizontálisan. Ha elvárásaid vannak, ha ilyen meg ilyen kifogásaid vannak, akkor te nem Isten szemszögéből látod dolgokat. Akkor te csak mindig emberleg magyarázod. És József hálát tudott adni a pöcegödörért, hálát tudott adni a kútért, a börtönért, és azt mondta, hogy Isten küldött el engem. És tudjátok, József revansot vehetett volna, számon kérhette volna a testvéreit, de nem, benne nem elvárások voltak, hogy ő vele hogy viselkedtek, a kedvenccel. Nem. Hanem rá tudott hagyatkozni az Istenre. Mert nem elvárásai voltak, hanem tudott Istenre tekinteni. Elvárásokkal nem lehet Istenhez menni. Egyszer úgy az Isten a szívemre helyezte, egy prédikációban arról volt szó, hogy Isten nem egy ilyen bizniszmen, akivel leülök, és akkor majd egy tárgyaló asztalnál valahogy megkötjük az üzletet. Isten nem ilyen. Istenem, nekem vannak elvárásaim, ha azokat te teljesíted, akkor beszéltünk arról, hogy neked milyen elvárásaid vannak. Isten ilyenben nem megy bele. Tehát elvárásokkal nem lehet az Istenhez menni. És csak ott nincs elvárás, ahol van alázat. És ezt jól jegyezzük meg. Csak ott nincs elvárás, ahol van alázat. Három szemét szeretnék kiemelni, most nem tudom, ismeri-e valaki ezt a könyvet, itt Lelkész úrra is tekintek, hogy ismeri ezt a könyvet, a Mártírok oszlopa, és most ezt kezdtem el olvasni, és egy fantasztikus könyv. Fantasztikus könyv, a harmad kiadónál most le van árazva egyébként 295 forintra. Nem kapok semmit egyébként a reklámozásért, de azért tudom ajánlani, mert én olyan sokat épültem, 1000 forintról van egyébként. És ez 70%. Értékes könyv, így van. És olyan sokat jelentett nekem ez a könyv, olyan bibliai személyekről szól, akik benne vannak többnyire a Bibliában, illetve az egyház történetben Isten nevének szereztek dicsőséget, hogy hogyan haltak meg. És kedves testvérek, úgy végig gondoltam, hogy itt van egy Márk, aki azért nem kis piskóta, most elnézést, hogy így fogalmazok, az egy evangéliumot írt. Egy olyan evangéliumot, amit a legtöbb nyelven lefordítottak a világon. persze a többi evangéliummal együtt, most csak Márkot azért emelem ki, mert mindjárt Márkot fogom majd idézni. De Márk tudhatott valamit, egészen közel volt a tűzhöz, hogy ott van egy Jakab, levelet írt, nem akármilyet, hogy ott van Timóteus, aki azért, hát sokan lennénk Pálnak a munkatársa, nem? Azért jó csávó lehetett ez a Pál. Mivel lehet, hogy kijöttünk volna. És itt van egy Timóteus, akiről két levél szól, két levelet címez, nem akárki, maga Pál apostol. Itt van három ember, akit fogok most idézni, hogy ezeknek az embereknek nem voltak elvárásaik. Nem voltak kétségeik, hanem meg voltak bizonyosodva, meg voltak győződve valamiről. Nagyon szeretem a magyar nyelvet, tegnap az ifjúsági órán is elmondtam ezt, hogy sokat gondolkodtam, bizonyságtétel. Mi a bizonyságtétel? Ugye a bizonyságtétel az, amiről meg vagyok bizonyosodva. Bizonyosságom van, és ezt elmondom valakinek. Bizonyosságom van arról, hogy megbocsátottak a bűneim. Bizonyosságom van afelől, hogy nekem új életem van. Bizonyosságom van afelől, hogy nekem örök életem van. Bizonyosságom van afelől, hogy én ott leszek majd vele, nála, Jézus Krisztus érdemért. Ez a bizonyosság belőle fakad. Na de milyennek az ellentetje? Bizonytalanság tétel. Milyen furcsa, nem? Bizonytalanság tétel. Valakit kihívunk, és hát a bizonytalanságodról tegyél bizonyságot. Ugye milyen furcsa? És tudjátok, ennek a három személynek, akit most itt ki szeretnék emelni, ezek meg voltak valamiről győződve. Teljes bizonyosságuk volt afelől, hogy az, amit ők vállaltak, amire mandátumot kaptak, amivel Isten megbízta őket, az a legcsodálatosabb ügy. Három ember, hadd említsem először Jakab apostolt. Nagyon megdöbbentő, hogy hogyan hal meg. Jakab apostolról annyit, vagy az előzményekről annyit kell mondani, hogy pont egy váltás időszakban került ő reflektor fénybe, ott a zsidók körében. Egy olyan váltás időszakban, amikor éppen nem volt helytartó. Az egyiket már elmozdították, de a másikat még nem helyezték hivatalába. Na, a zsidók azok nagyon turpisak voltak, furfangosak. Azt mondták, hogy ki kell használni ezt az átmeneti időszakot, és gyorsan, nagyon érdekes, ugye a zsidók Jézust azért vitték Pilátus elé, mert ők nem hozhattak halálos ítéletet. És addig, ameddig ez az átmeneti időszak volt, addig gyorsan hoztak egy halálos ítéletet, és Jakabot halálra ítélték. És aztán, hadd idézzem ezt, mindenek előtt pedig ez a halálos szentencia véghez vitettet volna, az írástudók és a farizeusok felvitték Szent Jakabot a templom felső folyosójára, és arra kényszerítették, hogy onnét a nép hallatára tagadja meg a Jézust. De nem, hogy azt cselekedte volna, sőt, inkább teljes bátorsággal és álhatatossággal vallást és bizonyságot tett őróla, melyre a nép közül sokan felkiáltottak, mondván, Hozsánna a Dávid fiának. Ezen az írástudók és a farizeusok a velük értőkkel együtt nagyobb bosszankodásra indulván a szent embert nyakra főre levetették a templom folyosójáról, amely esésből midőn szinte meg nem volt volna térdére felvánszorgott és imádkozott mondván, mennyei Atya Úristen, bocsásd meg ezeknek, mert nem tudják, mit cselekszenek. Akkor kövezni kezdték őtet, és midőn úgysem volt volna meg hamar, egy ruhafestő oda járulván az ő fustéjával, melyel mesterségében élt. Oly kegyetlenül megütötte a szentember fejét, hogy azonnal kimúlt a világból. Urunknak 63. esztendejében. Igen. Ennek az emberek nem voltak elvárása, hogy emberek, hát én levelet írtam. Nem voltak elvárása, hogy én apostol vagyok. Nem voltak elvárásai, hanem ott is. Ott a mélyen, térden hajolva Jézusról tett bizonyságot. Ennek az embernek nem voltak elvárásai, ennek az embernek nem voltak kérdései, ugye ez a másik, miért nem költötték, ugye a János evangéliumából, nem voltak kérdései. És ennek az embernek nem voltak kétségei. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Így is lehet szolgálni. Vannak olyan hívő emberek, akiknek még a haláluk is ige hirdetés. Nem csak amit írnak, nem csak amit hirdetnek, hanem vannak, akiknek még a haláluk is ige hirdetés. Vagy Márk, akiről mondtam, hogy evangéliumot írt, több millióan olvassák, milliárdoknak jelentett sokat Márk evangéliuma, az Isten szava. Márkról halálának módja így iratik le. Egy vasárnap időn éppen isteni szolgálatban lett volna, a pogányok reárontottak, nyakába kötelet vetettek, köves darabos helyeken hurcolták, vonszolták, míg nem teste kiszakadozott, akkor a tömlőcbe vetették. Másnap hasonlóképpen cselekedtek vele, mind addig hurcolták a köveken, míg végre lelkét kibocsátotta. Vizuális típusúak vagyunk, azért el tudjuk képzelni, hogy valakinek odaakasztanak egy kötelet, húzzák ilyen érdes köveken. És nem mondja, a gyerekek, hát én apostol vagyok, hát ne csináljátok, már én Jézust láttam, én ott voltam. Én levelet szereztem, és lehetne sorozni. Nem. Nem voltak se elvárásai, se kérdései, se kétségei, mert egy más perspektívából látta az Isten ügyét. Timóteus, akiről mondtam, hogy Pál munkatársa volt. Nagyon megdöbbentő az ő halála. Azt olvashatjuk, hogy volt az efezusi pogány népnek egy ünnepe, melyen az utcákon seregenként fel és alá jártak, és bolond és istentelen ceremóniákkal és cselekedetekkel szokták vala tisztelni a hamis isteneket. Timóteus már azelőtt intette, tanította a népet, megmutatván nékik nem egyszer azon cselekedeteknek illetlenségét és gonoszságát. De midőn elkövetkezvén az ünnepnap, mégis azon módon cselekedtek, Timóteus felbuzdulván lelkében az utcákon babonáskodó sokasághoz kiment, kiáltozott, feddőződött, dorgálódzott ellenük, és kérte, intette őket, hogy már valaha szégyenlének, és szakasztanának félbe az olyan gyalázatos cselekedeteket. Azok pedig ezeknek hallásokra haraggal eltelvén megtámadták a szent embert, a földhöz ütötték, kegyetlenül verték, tapották, hurcolták, és félholtan otthagyták. Akkor némely keresztjének oda járulván felvették a földről, kivitték a városból, hogy a sokaság további dühösségétől megmentsék. De a halál révére jutván, midőn egy helyen letették volna, és drága lelkét Istenek ajánlotta volna kimúlt a világból, és holteste ugyanott eltemettetett. Hosszú ezeknek a mártíroknak a sora, 250 oldal, nagyon sok olyan ember, aki más perspektívából látta az Isten ügyét. Ezek az emberek nem elégedetlenek voltak. Szomorú kedves testvérek, hogy mennyi elégedetlen ember van. Mennyi magát keresztjének mondó elégedetlen van. Ezek az emberek nem voltak elégedetlenek, nem elvárásaik voltak, hanem bele tudtak simulni az Isten akaratába. Mert más szemszögből látták az életet. Más szemszögből látták a szolgálatot, más szemszögből látták az Isten ügyét. És kedves testvérek, befejezésül pedig gondolkodtam ezen a három dolgon, elvárás, kérdés, kétség. Ez mind-mind bennem ott van. Mind-mind. De tudjátok, azért adok hálát, hogy Istenben nincsen sem elvárás, nincsen sem kérdés, sem kétség. Minden, ami bennem ott van, az benne nincs meg. Isten nem támaszt velem szemben követelményeket. Tudjátok, a Szentírás az nem egy követelmény lista. A Szentírás az nem arról szól, hogy Isten mit vár el tőlem. A Szentírás arról szól, hogy Isten mit tett azért, hogy nekem más életem legyen. Erről szól. Az Isten egyetlen egyszer nem kérdőjelezte meg, hogy az üdvtörténet kronológia szalagján nem kérdőjelezte meg, hogy az embernek Jézus Krisztusra van szüksége. Azt olvashatjuk az igében, amikor eljött az idők teljessége. Amikor Isten látta, hogy most van az a pillanat. És ami megdöbbentő, ez fantázia, de engedtessék meg, hogy ennyi fantáziával bírjak. De el tudjuk képzelni, hogy ott ül egy asztalnál a Szent Háromság, a mennyek országában, ott van a Teremtő, ott van Jézus Krisztus, ott van a megszentelő lélek, tanácskoznak az asztalnál, és Isten, a Teremtő Isten azt mondja, hogy elküldöm az én egyszülött fiamat. És Jézusnak nincsenek elvárásai, hogy ide küldesz el engem. Jézusnak nem voltak kérdései, hogy atyám, jól meggondoltad? Hát ne csináld, mert emberek kezébe akarsz engem adni. Nem voltak kétségei. Hanem ott, amikor ez a tanács meghozta a döntést, hogy elküldöm egyszülött fiamat, elküldelek téged, akkor gondoljatok abba bele, hogy Jézus ott hagyta a menny dicsőségét, ott hagyta a dicsőséget, ott hagyta az angyalokat, akik az ő nevét felmagasztalták, dicsőítették. Ott hagyott mindent. És eljött ide, hogy az embereknek szolgáljon. Eljött azért, hogy a te bűnös életedet, meg az én bűnös életemet megváltsa. Hogy az én bűneimet, az én rongyos ruháimat magára vegye. Nem voltak elvárások, nem voltak kérdések, nem voltak kétségek. Hanem tudta a mennyei atya, hogy a legjobb döntés ez. Noha az ember tele van kérdésekkel, kétségekkel, elvárásokkal, de nekem nincsenek elvárásaim. Meg vagyok győződve, meg vagyok bizonyosodva arról, hogy az én fiam lesz a megoldás. Drága gyülekezet, kedves testvérek, advent van. Illik egy lelkész szájából legalább az adventre utalást tenni egyszer a prédikációban. Vannak elvárásaid a visszaérkező Jézussal szemben? Vannak kérdéseid? Vannak kétségeid? Mert ha vannak, akkor csak horizontálisan látod az Isten dolgait. Horizontálisan látod ezt az emberiséget, és a magad életét is. És adja az Úr, hogy ezeket mind letéve lássuk azt, hogy Istennek nem voltak ezek az ő szívében, gondolatában. Ő nem elvárásokat támaszt, nem kérdőjelez meg dolgokat az életemben. Neki nincsen kétsége afelől, és nem volt kétsége afelől,
hogy Jézus Krisztus lesz a megoldás a te életedre. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy benned nincs meg az a lélek, ami bennem megvan. És ez ment meg engem. Hálás vagyok azért, hogy te szembesítesz mindazzal, ami bennem van. És Uram, szeretnék teljesen összetörni, lábaid elé lerogyni, bocsánatot kérni, megvallani azokat a dolgokat, azokat a bűnöket, amelyek ott vannak bennem az én szívemben, elvárásként, kérdésként, amiket megkérdőjelezek, vagy ott vannak az én szívemben, mint kétségek. És Uram, hogy te olyan felfoghatatlan számomra, hogy te nem támasztottál ilyet velem szemben. Láttad az én összetört, elesett életemet, láttad a reménytelenségemet, láttad a bűneimet, hogy hogyan sokasodnak, hogyan növekednek, hogyan leszek a bűn martalékává. És nem volt kétséges, hogy elküld a te egyszülött fiadat. És nem volt kétséges benne egy pillanatnyi, egy szemernyi, egy szikrányi kétség sem, hogy vállalja, hogy emberek kezébe adasson, vállalja a gúnyt, a megaláztatást, vállalja a szegeket, a keresztet, vállalja a kínhalált. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy te jobban szeretsz engem, és jobban szerettél bennünket, mint magadat. Lemondtál mindenről, hogy nekem mindenem lehessen. Legyen ezért a dicsőség Istenéked. Amen.
Énekeljük a gyermekként jött égi lény kezdetű éneket, mindjárt mondom, hogy 154-es éneket.
köszöntésül egy nemzetközi csoport fog szolgálni. Maria, please. Közben eszembe jutott a Krisztián, míg ők kijönnek, addig elmondom a testvéreknek. Az interneten sok jó és rossz dolog, sok bizonyosság, meg bizonytalanság is érkezik. Egy amerikai történelem tudós videóját hallgattuk, vagy láthattam, és ott föltették neki a kérdést, hogy mi is történt akkor ott, professzor úr, a Szentföldön. És akkor mondta, hogy ásatásokat folytattak, és hogy megtalálták Jézus Krisztus halálának helyét, és megtalálták azt a megszáradt vértömeget is, ami kifolyt az Úrból. Hogy az igaz-e vagy nem, nem tudom. De ő azt mondta, hogy megtalálta. És elvitték egy laborba, és ebben a laborban különböző technikákkal föloldották és próbálták ezt a vért vizsgálni. És mondták, hogy hát ilyen megszáradt vérben már a fehérjék elpusztulnak, igazából nem lehet kimutatni a kromoszómákat, tehát nem lehet genetikai vizsgálatokat végezni. De 72 óra után csoda történt, alapvetően meg tudták vizsgálni a vért. És ennek a vérnek, ebből a vérből a kromoszómákat összeszedték, én most nem tudom pontosan, tehát 46 kromoszómája van egy, igen, és akkor 23-at találtak. És volt egy Y is, ami nem egy földi férfitől származott. Tehát alapvetően egy földi emberről volt szó, akinek a kromoszómájának a fele volt csak meg is. És akkor mondták, hogy oké, ezt meg tudtuk állapítani, de igazából ez már egy halott anyag. És aztán még 24 órára, 48 órára betették valóvá. És akkor sírva mondta ez a pasas. Tehát nem tudom, hogy igaz-e mindez, ami történt. Tehát, hogy megtalálták-e, azt találták-e meg. És hogy igaz-e, amit mondott erről, de azt mondta, hogy 24-48 óra múlva jöttek azok a egyébként zsidó tudósok és mondták, hogy ez a vér él. És ez a pasas sírva fakadt a videón. Hogy az Úrnak a vére. Most felejtsük el az egész videót. De hogy az Úr él, és az ő vére, majd Krisztián igehirdetésében is előtt megtisztít. És az Úr vére alapvetően a mennyből származó, az Atyától származó, de emberként született, akit most várunk, és az Advent kapcsán jutott eszembe, hogy elmondjam ezt. Egyébként a videónak nem is tudom a helyét pontosan, hogy hol van, valaki belinkelte, és akkor megnéztem. Látta valaki ezt egyébként?
Igen.
Igen, láttad? Nem tudom, hogy igaz-e az, ami a videóban van, de a vége, a konklúzió az igaz. Jézus él, és az ő vére megtisztít. No, hallgassuk meg a nemzetközi csoportot, szeretnének egy advent énekkel köszönteni bennünket.
Szépen, és akkor ezzel az énekkel indulunk a kávészünetre. Negyed óra szünet lesz, tehát 11:30-kor találkozunk itt. Kávét ott a pultnál mindenki talál magának. Akinek szüksége van,